Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez az Ipar Hangjai Podcast legfrissebb, legújabb epizódja. Adásunk most is a Siemens ZRT szakmai támogatásával készül. A vendégem pedig Éder Tamás, és köszönöm szépen, hogy itt vagy, a Bonafarm ZRT vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója. Úgyhogy ma húsozni fogunk legfőképpen, azt hiszem, ebben a beszélgetésben. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Szóval ipar hangjai, és akkor rögtön, hogy kerül a szalámi az asztalra, hogy kerül a pik szalámi mondjuk a vásárlóhoz, miből lesz a pik szalámi? A sertés útja, amíg az asztalra kerül. Tehát ebben minden benne lehet.
Igen, és meg egy picit ki is tágítanám, hogyha megengeded, mert a Bonafarm büszke arra, hogy a valóban a szántóföldtől az asztalig bírja a termelés koordinációját. Ugye mi egy olyan cégcsoport vagyunk, ahol a mezőgazdasági területeken a szántóföldi növénytermesztés az egy nagyon fontos terület, és a szántóföldi növénytermesztésen előállítjuk azt a takarmányt, amely takarmányt megetetjük az állatainkkal, illetve a velünk tartósan együttműködő integrációs partnerek állataival, és akkor ezeket az állatokat a modern korszerű vágóhidunkon, Mohácson levágjuk, feldolgozzuk, és az innen keletkező húsból megy alapanyagként a Pixeget ZRT-hez az a hús, amiből többek között téli szalámi is lesz. Tehát ez egy hosszú termékpálya, ami az egészet kontrolláljuk. A hús tekintetében kifejezetten nagy százalékban valóban csak az általunk előállított és partnereink által előállított alapanyagból dolgozunk. Itt az integráció foka az nagyon erős. Van még két termékpályánk, a tej és a baromfi, ahol szintén van integráció, illetve van saját termelés is, de itt a saját, illetve a közvetlen integrált partnerek által előállított alapanyag mennyiség a teljes alapanyag mennyiségből kisebb. Úgyhogy ilyen értelemben a sertés a leginkább reprezentatív a Bonafarmra nézve.
Igen, de ez a több lábon állás, ez fontos, mert tudjuk, hogy azért ez egy sok mindennek kitett iparág, az élelmiszeripar is, tehát nem baj, hogyha van sertés, nem baj, hogyha van tej, és nem baj, hogyha van baromfi, mert nagyisten bárhol bármi történhet. Tehát az elmúlt évtizedekben sok példát láttunk itt Magyarországon.
Ezen is túl lehet még lépni, mert nem csak az jó, hogy több szektorban vagyunk érintettek, amelyeknél nyilván a gazdasági folyamatok nem mindig ugyanúgy zajlanak, hanem az, hogy egy szektoron belül, vagy egy ágazaton belül az alapanyagtermeléstől a végtermék előállításig mindenhol jelen vagyunk, ennek is óriási kiegyenlítő szerepe van. Csak hogy megint maradjak a sertésnél. Az élősertés ára Magyarországon az követi a német jegyzést. Most a részletekben nem menjünk bele. Ez hullámozhat éven belül is, évek között is. Ugyanakkor a készítmények végső ára az kevésbé hullámzó. Úgyhogy nagyon sokszor vagyunk olyan szituációban, hogy az élősertés magasára miatt mondjuk a mezőgazdasági részlegünk, a sertéstenyésztő részlegünk az jelentős profittal zár, de ugye ez alapanyagként megemelkedett könköltséget jelent a feldolgozásban, úgyhogy a feldolgozónk az meg hát kisebb jövedelemmel zár. Tehát a termékpálya egész jövedelme lehet, hogy megvan, de a belső struktúrája az bizony évről évre változik. És ez nekünk nagyon fontos, egy ilyen biztonsági lehetőséget ad arra, hogy viszonylag kiegyenlített jövedelmezőséggel tudjunk egy-egy termékpályán évre mozogni.
Ráadásul, hogy a pik szalámit említettük, meg említettem én is, hát itt azért már nagyon sok évtized, sőt évszázadról van szó.
Több mint másfél évszázadról beszélünk, így van. Hát ha odaugrunk a pik szalámihoz, akkor el kell mondani, hogy a szalámi olyan értelemben egy nagyon érdekes terméke, azt gondolom, a magyar élelmiszeriparnak, a téli szalámi, hogy ez most már több mint másfél évszázados hagyományokkal bír, és a másfél évszázad során jelentős technológiai változások mentek végbe a termék előállításában, de a termék még mindig ugyanaz.
Hát ebben majd belemegyünk, benézünk Mohácsra. Ez az 1 millió sertés, az egy óriási szám, azt szerintem nagyon kevesen tudják, hogy ott egy évben ennyi állatot lehet feldolgozni, de maradjunk még a szaláminál, hogy miért téli, és miért maradt ugyanaz a tradíciók miatt?
Bocsánat, de hogyha a termés logikáját nézzük, és elnézéseket, akkor menjünk vissza Mohácsra. Rendben. Mert ott keletkezik rendben. Alapanyag, és akkor majd utána...
Csak legvégén becsomagoljuk a szalámit.
Így van. Na tehát Mi előállítunk éves szinten az integrációs körünkkel együtt 600-650 ezer élő sertést, vágósertést, és vásárolunk is a piacon. Ezek kerülnek a Mohácsi Vágóhídra, ahol Magyarországon tényleg mind a mai napig talán a legkorszerűbb körülmények között kerülnek feldolgozásra. Ugye ez egy 10 év körüli vágóhíd, modern, ahogy mondtad, egy műszakban 1 millió állat feldolgozására képes cég. Tehát, hogyha több műszakot futtatnánk, ha lenne kereslet több műszakra, akkor tudnánk mi levágni.
Jó, hogy egy évben több, egy műszak.
Egy évben világos. Egy műszakban 1 milliót tudunk levágni. Ez az, amit most az elmúlt évek során egyébként többé-kevésbé meg is tesszük. Itt is el kell azt mondanom, hogy tehát a Bonafarm csoport a szántóföldi növénytermesztéstől a végtermékgyártásig próbál az adott modern megoldásokkal élni, ott, ahol az a hagyományokat nem fordítja, nem ferdíti. A szántóföldi növénytermesztésnél épp úgy élünk a precíziós gazdálkodás lehetőségével, mint ahogy az állattenyésztésben alkalmazunk olyan tulajdonképpen robotirányította megoldásokat, amelyek modernek, korszerűek, kiváltják az embert, és azon túl, hogy hatékonyságot javítanak, azon túl egyfajta minőségi garanciát adnak a termelésünkbe. A Bonafarm csoport szántóföldi növénytermesztése a modern technológiai megoldások területén az élmezőnybe tartozik ma Magyarországon. Olyan megoldásokat alkalmazunk, amelyek csökkentik a talajnak a felhasználását, kicsi a környezeti lábnyomunk, nem alkalmazunk talajforgatást például. A precíziós tevékenység adta lehetőségeket maximálisan kihasználjuk, ezáltal csökkentett üzemanyag felhasználásunk van 1 hektárra, csökkentett növényvédőszer használatunk.
Műtrágya helyett szerves trágya.
Használunk szerves trágyát is, de a műtrágyát is köszönhetően ennek a precíziós gazdálkodásnak olyan célszerűen tudjuk helyre, pontra lökni. Na, tehát ilyen modern megoldásokat ott is alkalmazunk, csak úgy, mint az állattenyésztésben. Ezeket a modern technológiai megoldásokat, ezeket az élő állat feldolgozásban is próbáljuk maximálisan használni, és utána a készítmény gyártás során is, ismétlem, ott, ahol ez a hagyományokat semmilyen formában nem sért.
A hagyományokig eljutunk majd a 150 év meg a nemes penészes szalámig, de az egy kulcsmondat volt, amit mondtál, szerintem, és ezt mindenki átérzi és tudhatja, hogy munkaerő kiváltásról van. Szóval nyilván egy munkaerő igényes ágazat és szakma, és ahol lehet, sokkal precízebben lehet meg, nyilván nem lehet mindenhol, és ezt majd elmondod, hogy mondjuk ott belül Mohácson, ott mi az, amit ki lehet váltani gépekkel, szalagokkal, robotokkal, és mi az, amit nem, de az irány az nyilván az, hogy az emberi munkát amennyire lehet háttérbe kell szólítani, mert hogy nagyon kevés áll rendelkezésre.
Ez így van, ez általános élelmiszeripari probléma.
Meg általános ipari probléma,
azt gondolom. De az élelmiszeripart talán még jobban érintette az elmúlt évek során, mert azért valljuk meg őszintén, az élelmiszeripar az nem egy kényelmes munkahely. A modern feldolgozásnak a lényege az, hogy elérjünk egy olyan üzemi méretet, ahol a leghatékonyabb technológiai megoldásokkal az egységnyi kibocsátásra jutó ökológiai lábnyomunkat csökkenteni tudjuk. A vágásnál például nagyon jól mutatja a vízfelhasználás. Tehát egy régebbi üzem esetében 1 kilogramm végtermék húsra akár 2,5-3 liter víz is jutott ilyen felhasznált vízként. Most a modern vágóhidak már ott tartanak, és ide tartozik a Mohácsi is, hogy ilyen 0,5 liter körüli, vagy az még el sem érő vízfelhasználás van, és ugyanez érvényes egyébként az elektromos energia felhasználása, vagy
víz,
a gáz felhasználásra.
Ez mind.
És az időre, így van. De ez el kell érni egy küszöbb méretet, és olyan technológiai megoldásokat, automatizációs megoldásokat, robotizációs megoldásokat kell alkalmazni, amelyek ezt lehetővé teszik. És nem csak, hogy gyorsítják, pontosítják a munkamenetet, hanem érdemben csökkentik a veszteséget, az anyagveszteséget. Az élő munkát próbálja az élelmiszeripar ezenből a húsipar és ezenből a Bonafarm is, ahol lehet helyettesíteni, és nagyon sok olyan megoldás van, ahol már ilyen félautomatizált, tehát az embernek még ott kell lenni, de azért már a gép végzi el azt az adott tevékenységet, és a gép az pontosan végzi el, ugyanúgy végzi el reggel 8-kor, mint délután 5-kor, ebből adódóan a keletkezett végtermék az homogénnek tekinthető. Ugye ez is nagyon fontos ma már, mert azt várja el a fogyasztó, hogy az
mindig
egyforma legyen, mindig ugyanaz legyen, mindig ugyan jó legyen a minőség. Most Ugyanakkor az az igazság, hogy a húsiparban van egy olyan rész, ahol még nem igazán sikerült a szakmunkát, az emberi szakmunkát kiváltani, ez a csontozás darabolás.
Darabolás, ugye, igen.
Tehát amikor a féltestből azok a hús alapanyag
amiket mi ismerünk a kereskedelemről, hogy a comba, nem tudom, bármi más.
A fogyasztói elvárás az eléggé kegyetlen. Utána már a bontás utáni szeletelése az már automatikusan működhet, de magának a kibontásnak annak egyelőre a szakmai munkaigénye olyan erős, hogy ennek a robotizációja még jól nem megoldott. Vannak erre kísérletek. Ugye Magyarország azért nem egy nagy húsipari hatalom Európában, jóval nagyobb kapacitású vágóhidak, illetve nagyobb kapacitású húsipari cégek működnek Európában és a világon is, és hát bizony német, dán cégeknél előre haladott kísérletek zajlanak ezeknek a folyamatoknak az automatizálása.
Hát IT, mesterséges intelligencia, igen, robotizáció.
Igen, igen, de inkább kevesebb, mint több sikerrel egyelőre. Tehát ez egy nagyon melóigényes dolog.
Hát ezt onnan tudom, hogy én ismerek olyan hentes kollégát, aki Németországban dolgozik, most már 2 évtized, de nem is, talán szem nem is egyet, tehát kellenek még ott is hentesek, sőt magyar hentesek is kellene.
Sőt, tehát ugye részben a magyar hentes hiánynak az egyik oka az, hogy nagyon sokan elmentek az elmúlt másfél-két évtizedben. Istennek hála azért már jönnek vissza, mert például mi is tudunk már olyan munkakörülményeket biztosítani számukra, mint amilyet Németországban kapnak.
De az a lehetőség, vagy terület, a technológia, amikor az IT előre tudott lépni, az melyik terület? Ha ott bent vagyunk még mindig Mohácson.
Alapvetően, ami így számomra a legizgalmasabb, az a nyomon követés. Például azt kell látni, hogy AI alapú sertésszámlálás zajlik a vágóhidon. Tehát bejön a falka, és ezt egy AI alapú rendszer számolja meg pontosan, tehát most nem ember számogatja, hogy hány állat kerül be. És ezt követően, amikor már a féltest mozog, akkor innentől kezdve egyedi azonosítása van minden egyes féltestnek, és a hozzárendelt egyéb...
Kvázi vonalkód?
Kvázi vonalkód, így van, és ez végig követi a kész termékig. Tehát azt mondhatom, hogy a csomagolt, szeletelt, lefóliázott termékig, ez a kód végig követi a termék életét. Ez mind ugye IT alapú nyomonkövetés, és ez azért nagyon fontos, mert ugye az élelmiszerek esetében a nyomonkövethetőség, az esetleges problémák felmerülése esetén egy nagyon-nagyon fontos szabály. De ahol még nagyon fontos ilyen IT alapú megoldásaink vannak, azok a környezet vizsgálata, a hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Ugye egy élelmiszeripari üzemben nagyon fontos, hogy milyen hőmérsékleten zajlanak a folyamatok. Itt szenzorok folyamatosan vizsgálják nem csak a léghőmérsékletet, hanem az adott alapanyagnak a hőmérsékletét is. Amint valami probléma van, azonnal megy a jelzés a rendszerbe, és akkor az szükséges lépéseket meg tudják tenni. Amikor ezeket a különböző húsrészeket különböző ládákba tesszük, akkor ezek a ládák, ezek kapnak egy ilyen kódot, hogy na akkor ebben bőrös csontos karaj van. És akkor ezután, innentől már automatikusan megy a raktárba, ahol a különböző...
De ezt még szakember mondja meg, hogy mi van benne, és ő teszi bele,
így van. És utána a többiek, a csomagolók, meg azok, akik már útjára bocsátják majd a megrendelők felé, azok ezen kód alapján határozzák meg a terméket. Van olyan együttműködésünk, kutatásunk egy kis céggel, hogy fénykép alapú felismerése legyen a húsrészeknek, tehát, hogy ne kelljen ezt a kódot se rátenni.
Tehát a mesterséges intelligencia ránéz, mint ahogy ránézett a csordára is,
így
ugye?
Van,
igen,
van,
a falkára,
van,
bocsánat,
van,
igen.
Falkára.
És az pontosan tudja, és nem baj, ha ugrál valaki.
Így van.
Igen.
Ugyanígy,
és nincs tévedés, hogy ez felsáll, vagy éppen valami más.
És akkor azt oda küldi arra a csomagoló vonalra, ahol erre a termékre már a vásárlói megrendelés egyébként ott van.
És mondtad, hogy 10 éves Mohács, ez a technológia akkor már a rendelkezésre, hát és akkor már így építettétek fel ezt a vágót. Mert emlékszem a hírekre, csak azért ez az 1 millió szám nekem annyira hihetetlen volt és lehetetlen volt.
Nagyon érdekes, ez a
nemzetközi
küszöbméretnek, a nemzetközi verseny küszöbméretnek az alja. Ez az igazság.
Jó, csak egy átlag felhasználó, ez nagynak tűnt. Tehát akkor már ez a technológia, ez az IT, a
ez egy folyamatos
partnerekkel,
ez
már...
Folyamatos fejlesztésben vagyunk gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy ma senki nem engedheti meg magának, hogy na, most elindítottam egy modern üzemet, és akkor 10 évig ücsörgök. Nem. A Bonafarm, csak úgy egy példát mondjak, minden évben részt vesz valamilyen formában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának van egy Tech Lab rendezvénye, ahol ilyen technológiai garázs cégeket hív össze, és a magyar mezőgazdaság és élelmiszer szereplői által tett megrendelésekre keres választ.
És akkor, tehát nekem van egy problémám.
Problémám, és akkor jössz, tudsz-e valamit mondani?
Ki ad erre
megfelelő
megoldást?
Például, amit itt az előbb említettem, hogy ilyen képalapú felismerés, ez a húsok esetében, ez egy ilyen program keretei között indult el, nem végeztünk, nem vagyunk a végén, nincs még meg a végső eredmény, de talán majd egyszer lesz. Illetve hát ugyanilyen volt a falkasertés számlálási AI alapú rendszerünk is. Tény, hogy az elmúlt 2-3 évtizednek az élelmiszer forgalom szempontjából egyik nagy változása az, hogy a kiskereskedelmi láncok nagyon erősen elkezdtek nyomulni és saját márka alatt futtatni termékeket. És ez bizony a tőkehúsoknál is érzékelhető, és bizony a húskészítményeknél is. Különösen izgalmas ez azért, mert az elmúlt évek során a kiskereskedelmi versenyt azok a szereplők nyerik, akik a leginkább érdekeltek ezen a területen, ezek a diszkontláncok. Ugye ők azok, akik döntően úgynevezett private label vagy saját márkás termékeket forgalmaznak. Olyan megbízható, alátámasztott szám, hogy na x százaléka a forgalomnak ennyi meg ennyi private label ebben és ebben a termék esetében ilyen nem áll rendelkezésre. Vannak piaci felmérések. Én azt tudom mondani, hogy a húskészítmények esetében Magyarországon valahol az európai átlagnak megfelelően 40-50 százalék közötti ma már a private labelnek a részesedése. Én azt gondolom, hogy a private label részesedés az a tőkehúsok esetében sem tér el ettől érdemben, de ugye nagyon sok esetben pedig hát nem brandidelt hús megy ki. Hát az, ugye a ládákban kimegy a henteshez, ott csak azt látod, hogy tarja, karaj, vagy nem tudom mi. A csomagolt, előre csomagolt húsok esetében van mód arra, hogy brandidelt terméket csinálj, valami extra hozzáadott értéket rátegyél, és akkor ezáltal megkeresd azokat a piaci szegmenseket, akik érdekeltek abban, hogy ilyet keressenek. És ilyen van nekünk egyébként, és nagyon büszkék vagyunk, a PIK friss hús, amit Mohácson állítunk elő, az egy olyan hústermék, ez ilyen előre csomagolt, dohozolt, szeletelt hústermék, amely lényegesen nagyobb hozzáadott értékkel rendelkezik, mint egy átlagos hús. Egyrészt úgynevezett tudatos antibiotikum használás zajlik azoknál a sertéseknél.
Tehát semmit sem feleslegesen.
Így van, tehát nincs az, ami általában azért a nagyüzemi állattartásban bizony, még talán ma is sok helyen gyakorlat,
hogy biztos, hogy adunk, ami biztos,
biztos adunk neki antibiotikumot, a takarmánya nem lesz beteg. De ezeknél az állatoknál ilyen nincs. Egész életükben GMO-mentes takarmányt kapnak. Biztosan, mert azért tudjuk azt, hogy Magyarországon is és Európában is a fehérje takarmány egy része az bizony GMO-s, mert a szóját azt Dél-Amerikából meg Észak-Amerikából be kell behozni. Mi ezen állatokat garantáltan GMO-mentesen takarmányozzuk egész életük során. És a harmadik ilyen differenciáló faktor ennél a terméknél az az, hogy az egyébként is szigorú Európai Uniós állatjóléti követelményekhez képest egy még szigorúbb követelményrendszert állítottunk föl. Itt sokkal kisebb a sűrűség, vannak mindenféle játékok bepakolva az állatoknak, úgyhogy a levegő és a víztisztaságra is extra módon odafigyelünk. Tehát itt ez a három többlet, ami megjelenik az állat élete során.
GMO, antibiotikum és a jólét.
És akkor ezt többlet hozzáadott értékként tudjuk PIK friss hús néven fölajánlani a fogyasztóknak, és akkor aki ez iránt érdeklődik, és van ilyen fogyasztói réteg, az megtalálja ezt a terméket. Tehát így lehet brandidelni terméket, csak mert ezt hoztad föl.
Elvarnám ezt a téli szalámügyet, jó?
Több mint 150 év a PIK szalámi
története. Most megint visszaugrunk.
Most a Google-zunk vissza, igen. Ugye, több mint 150 évvel ezelőtt Magyarországon, nem csak Szegeden, de szinte párhuzamosan elég sok helyen kezdődött el a szalámi gyártás. Olasz mintára, általában olasz mesterektől tanult módon. Így történt ez Szegeden is a PIK Márk, aki terménykereskedelemmel is foglalkozott, és akkor találta ezt a kiegészítő tevékenységet, hogy hát itt lehet télen szalámit csinálni, amikor kevésbé izgalmas a terménykereskedelem, el lehet foglalni magát. Olasz receptúrát magyarosítva, a magyar közízléshez kicsit hozzáalakítva, alakította ki azt a szalámit, ami az olasz tól annyiban eltért, hogy szamárhúst nem tartalmazott, az olasz minta, az a dél-olasz minta, amit ő hozott, az szamárhúst is tartalmazott, most ez itt nem volt. Illetve egy nagyon-nagyon fontos különbség volt, hogy Olaszországban hát a sós tengeri levegőn érlelték ezeket a termékeket, ő pedig hát egy teremben
ki kellett váltani ezt
hideg füstöléses technológia után érlelte.
Ez bükkfa volt?
Így van, hogy ez, és erre azóta is ragaszkodunk, legalább 2 éves száraz bükkfa az, aminek a füstje az, ami a téli szalámiknál füstölést végrehajtja. Na és ő azzal a kellemes meglepetéssel találta magát szembe, hogy a Tisza mellett érlelt ilyen fedett körülmények között érlelt szalámin, köszönhetően ennek a mikroklimának megjelent egy gomba. És a gomba rátelepedett a szalámi külső részére.
Ez mi már nemespenészként.
Ez nemespenész. És ez a nemespenész, ez egyrészt hozzáadott az ízhez, másrészt pedig hozzájárult az érés folyamatához, ahhoz a vízvesztéshez, ami az érés folyamatának egy nagyon fontos
része. Másrészt megkülönböztetett is.
Így van. Egészen más lett, mint a hagyományos olasz szalámi. Na most ezt annak idején csak télen lehetett csinálni. Csak télen voltak olyan körülmények, amelyek mellett biztonsággal elő lehetett állítani a szalámit. Később ugye Pik család először egy nagyobb üzemet csinált, ahol már ilyen irányítottan, az érést irányította azzal, hogy kibecsukogatta, nyitogatta az ablakokat, meg a réseket, hogy a szél úgy jöjjön be, meg olyan legyen a hőmérséklet, és páratartalom megfelelő legyen. Nem volt automatikus ebben az időszakban még. De ahogy haladta a fejlődés, fölmerült, hogy hát jó lenne ezt a szalámit egész évben csinálni. És amikor a hűtő technika megjelent, akkor már Pik Jenő, Márkanak az egyik fia, aki a magyarországi termelést egyébként vezette a későbbi során, ő mérnökei segítségével, munkatársai segítségével kidolgozott egy olyan technikát, amellyel lehetett volna egész évben téli szalámit gyártani. De a első világháború után a gazdasági krach ott követően Magyarországon drasztikusan leesett a szalámi előállítóknak a száma. Gyakorlatilag 3 nagy cég, a Hertz Pesten és a Vidoni Debrecenben, ez a 3 cég lefette a magyar piacot és a magyar export döntő részét is. Nagyon fontos egyébként, tehát a magyar téli szalámi már ekkor Európában ismert. Tehát a 20-as, 30-as években csak Londonban 40 helyen lehetett téli szalámit kapni, bocsánat. És amikor Pik Jenő előállt azzal, hogy hát ő tud
egész évben tudok téli szalámit.
Erre a másik két kartelbe tömörült cégvezetője jelezte, hogy akkor ők fölrúgják a kartelt, amit ők csináltak, amikor a 20-as években megkötöttek, igen, egyfajta piacvédelem, piacfelosztás, tehát amit ma már nem engedne a versenytörvény, akkor még engedélyezett volt. Tehát a kartel tagok azt mondták, hogy hát itt akkor ilyen nem lesz, és végül is akkor elállt ettől Pik Jenő. Úgyhogy az egész éves biztonságos előállítása az érlelés irányításával, ez csak amikor a 60-as években alakul ki, magyar fejlesztő mérnök munkájának eredményeként egy Marton Endre nevezetű úr volt ott, aki megoldott a Szegeden az, hogy azok a ma is működő érlelő kamrák, amelyek egy nagy toronyban Szegeden benne vannak, ezek az érlelő kamrák úgy tudjanak működni, hogy a téli szalámi optimálisan érjen. Ugye itt azt kell tudni, hogy a téli szalámi az egy hosszú érlelési folyamatú termék. A téli szalámi esetében nagyon fontos az alapanyag. A szalámi és a téli szalámi alapvetően nagy súlyú sertéseknek a húsából készül, nagy súlyú vagy pedig koca húsból. Ott is, annak is a válogatott és legnemesebb részeiből sajátos eljárás keretei között jön létre a paszta. Nem darálás van, hanem mindig csak vágás. Így érik el azt a 2-4 milliméteres szemcseméretet, ami hagyományosan megfelel. Ehhez jön hozzá a fűszerkeverék, ami 150 éve ugyanaz, és nem változik.
És nyilván titkos.
És a szalámi mester az egyetlen egy birtokosa, így van. Nagyon érdekes, hogy egészen az első világháború végéig a csak olasz szalámi mester volt Szegeden is. Az első világháború után jelent meg az első magyar szalámi mester, azóta magyar szalámi mesterünk van. Tehát a szalámi mester ennek a tudója, és akkor a bélbe töltött szalámi először bükkfa füstölésen esik át, ez egy hideg füstölés, ez egy 2 hetes folyamat, és akkor ezt követően hosszú hetekre az érlelőkamrákba kerül a szalámi, és összességében minimum 80 napig érlelődik.
Igen, szóval hagyomány, technológia, idő, türelem, nagyon sok minden, meg egy kis titok, egy csipetnyi titok, és akkor a név maradt, mert a név az maradt téli szalámi, nagyon ritkán hallottam, hogy ezt megkérdezni bárkit, hogy miért téli szalámi a téli szalámi, hát ezért volt akkor téli
szalámi. Mert hogy régen csak télen tudtak elő, tehát nem azért, mert ilyen fehér penészték borítja.
Lehet globális húsipari trendek, műszaki kihívások, fenntarthatóság, környezetvédelmi kérdések, állatjóléti kérdések. Vonafán milyen irányt tud venni ehhez képest, vagy hogyan mozog a világpiacon, vagy Európa piacán?
Ugye már korábban jeleztem a környezetvédelmi és állatjóléti elkötelezettségünket, tehát itt a szántóföldi növénytermesztéstől kezdve az állattartásig itt maximálisan arra törekszünk, hogy nemhogy a legszigorúbb szabályoknak megfeleljünk, hanem azon túlmenjünk. Ugyanígy a gyártás során is arra törekszünk, hogy a környezeti lábnyomunk a lehető legkisebb legyen, a fejlesztéseink mind ebbe az irányba mutatnak. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, úgy a készítménygyártás keretei között is például egy csomó dolgot folyamatosan ellenőriznünk kell. Példát mondjak, tehát amikor a párizsi vagy a virsli készül, ugye ezek hőkezelt termékek. Itt a hőkezelésnél infravörös sugárzást felhasználó eszközökkel ellenőrizzük a hőmérsékletet, hogy az optimális legyen. Egyszerre feleljen meg annak, hogy ugye a hőkezelésnek annak élelmiszerbiztonsági feltételei vannak, de ugyanakkor még véletlenül se legyen energiapazarló. Na most ezek a rendszerek, ezek az ellenőrző és kontrolláló, szenzorokkal bíró rendszerek, ezek a rendszerek mind-mind modern megoldásokat igényelnek, ahol a speciális egységeknek a beépítése az elengedhetetlen. Tehát így például PLC-k sokaságát használjuk a gyártás keretei között. Ezen a területen az igazság, hogy a Bonafarm csoport egészénél, de a húsipari ágazatnál is kiemelt partnerünk például a Siemens, aki a napi technikai megoldásainkban rengeteg segítséget nyújt, hogy a gyártás során amit, ahol és amilyen eszközökkel kell és lehet ellenőrizni, az a lehető legjobban működjön. A legfontosabb termékeink esetében, amelyek nem hagyományos termékek, a szó eredet értelmében, ott mindenféleképpen az automatizálás irányába megyünk. És ezzel párhuzamosan próbáljuk folyamatosan kielégíteni azokat az igényeket, amelyeket te is említesz, hogy na például a húskészítményeknél egyre többen figyelnek a hústartalomra.
Húsból többet, minden másból kevesebbet, mondjuk zsírból például.
Például igen, de azért ott van az, hogy húsból igen, legyen több, de azért legyen olcsó. Erről még nem beszéltünk, ez egyik legnagyobb kihívása az élelmiszeriparnak, hogy az igények egyre erősebbek, ugyanakkor viszont azért a...
Hát ez a közízlésben valamilyen módon belefoglalható.
Igen. Na, tehát ebben az irányban mi élen járók vagyunk a fejlesztéseinknél, azt gondolom. Csak hogy egy példát mondjak, az elmúlt évek egyik relatíve nagy sikerű termékfejlesztése, amit hát a MOL-lal együtt csináltunk tulajdonképpen, de mégiscsak mit csináltuk, az annak a hotdog kolbásznak a kifejlesztése, ami több mint 90%-os hústartalmú, és arra van optimálva, hogy ott a benzinkutakon gyorsan, megfelelő módon elő lehessen készíteni, és olyan ízletes, egy tál ételt lehessen belőle csinálni. Ez egy nagy közös sikerünk, ez egy fontos termékfejlesztési lépés volt például, de úgy virsli, mint szalámi fronton azért folyamatosan vannak újításaink, amelyek a pillanatnyi fogyasztói igényeket kívánják meg kiszolgálni.
De azt mondtad, hogy az olasz mesterek itt voltak, akkor még benne volt kint Olaszországban a szamárhús, és ehhez képest már ugye régen más a helyzet, de a magyar ízlés az mennyiben különbözik mondjuk az európai ízléstől? Tehát még mondjuk egy konzervatív ízhatalom vagyunk, ha lehet ezt
mondani? Azt gondolom, hogy igen.
Tehát ízterületén mindenképpen.
Relatíve konzervatív has területén és ételek területén is kevésbé gyors változtatásra hajlandó társadalmat látunk, de azért megjelennek ezek az új igények. Tehát azért mi sem dugjuk a fejünket a homokba, hogy látjuk azokat az alternatív termékek iránti kereslet megjelenést, ami lehet, hogy majd nagyobb lesz, lehet, hogy kisebb, ezt az ördög tudja, mert azért ezek is változnak. Nagyon érdekes egyébként, ha egy gondolatot megengedem, még egyszer, hogy másként válaszolt ezekre a kihívásokra az európai húsipar is, attól függ, hogy regionálisan hol van. Ezek a helyettesítő termékek, amelyek megjelentek.
És az állati iránt, húst helyettesítő.
Igen. Fehérje termékek, maradjunk egyben, jó? Mert mi húsiparosok azt mondjuk, hogy ez nem helyettesítő. Tehát ezek a fehérje termékek megjelenésére, illetve az igény megjelenésére a nyugat-európai, illetve az észak-európai húsipar egy része úgy reagált, hogy hát ha erre igény van, akkor én is csinálom. És húsipari cégek kezdtek el ilyen alternatív termékeket saját brand nevük alatt csinálni. Több-kevesebb sikerrel, hozzá kell tennem. Dél-Európa, illetve itt Közép-Európa is inkább a másik választotta már a húsipar, hogy nem, mi védjük a termékeinket, mi ezt versenyterméknek tekintjük.
De amíg lehet, nem engedjük amíg be lehet, tulajdonképpen.
Nem engedjük be, így van. A gyárba semmiképp. De komoly vitákba szállunk a névhasználat tekintetében, és e tekintetben egyébként a magyar szabályozás példamutatóan jó.
Hát ez bocsánat, csak a rovarfehér is ide tartozik tulajdonképpen valamilyen mondat, tehát legyen feltüntetve egész pontosan,
igen.
De bármilyen most, élelmiszerben, hogy éppen milyen fehérjét fogyasztok.
Legyen ez transzparens. Az összetevőknek a feltüntetése az európai szabályozásban rendkívül szigorú. De nem nevezéktanra gondolok, tehát hogy a hagyományos hús és hústermékek nevezéktanának védelme, az Magyarországon egy nagyon sikeres projekt. Tehát még sok olyan nyugat-európai ország van, ahol mondjuk azt lehet mondani, hogy sárgarépa kolbász, vagy zöldborsó paté, vagy nem tudom én, zöld bab hamburger, most extrém hülyeséget mondtam, Magyarországon az élelmiszerkönyv ilyen szempontból nagyon védi a hagyományos termékeket, a szalámi,
meg a hagyományos elnevezéseket,
a kolbász, a sonka, ezek megvannak mondva, hogy bizony ezek húsból készülnek, és pontosan meg van határozva, hogy legalább milyen hústartalommal kell rendelkezni. Úgyhogy ilyen szempontból a társadalom is egyelőre konzervatívabbnak tűnik, nem gondolom azt, hogy nem lehet változás ebben, de a szabályozásunk is egyelőre szerencsére beli viszonylag kitartóan a húsipari termékek hagyományos és nevezéktanát védeni tudja.
Igen, de ez a valóban ez érdekes dolog lehet, mert jönnek ezek a kihívások, ez a millióféle fajta, akár a fűszer arzenál, ami ránk ömlött itt az elmúlt években, a mediterrán fűszerek, meg az összes többi, és mikor egy termékfejlesztési folyamatban vagytok, akkor azon elgondolkozni, hogy na ebbe belemegyek, ebbe nem megyek bele. Mondtad neked, mikor beszélgettünk még adás előtt, hogy hát én nem szeretnék feltétlenül levendulás téli szalámi tenni, és nincs is ilyen a palettán, de biztos, hogy vannak olyan ötletek, vagy olyan gondolatok, ami már benne van a fejetekben, ami felé lehet, hogy elindulunk előbb-utóbb valamilyen termékben.
A termékfejlesztés az minden cégnek az egyik legtitkosabb területe. Tehát igen, nagyon-nagyon sok mindenen dolgoznak a kollégáink. 100 és 100 kísérlet zajlik, amiből 92 az elhullik valamilyen okból kifolyólag. Mindenre figyelünk, azt tudom csak mondani, minden tendenciára figyelünk, és minden olyan tendencia, amiben hosszú távú perspektívát látunk, az valószínűleg a mi válaszunkat is meg fogja kapni. Mi adunk a minőségre, mi azokat a fogyasztókat céloztuk meg, akik hát figyelemmel követik azt, hogy pontosan mit tesznek.
Az utolsó dolog azt mondtad, hogy ha jól emlékszem, ugye, hogy Londonban volt egy időszak, amikor 30 vagy 40 helyen lehetett kapni szalámit.
Igen.
Hogy most akár a szalámi, akár egyéb termékeitek súlya, rangja, az milyen a világban, Európában? Itt milyen arányokat vagy sikereket lehet említeni?
Van egy adat, ami néhány évvel ezelőtt igaz volt, remélem még ma is az. A PIK volt például a Németországba legnagyobb mennyiségben szalámit importáló cég. Tehát, hogy mint egy cég több szalámit adtunk el, mint Németországban, mint bármelyik más nem német
világos
cég.
Az egész világon.
Tehát az európai unió, más külföldről nem hozunk szalámit. Tehát, hogy többet adtunk el, mint egy olasz cég. És azért
hasznék
lehetünk. Bevallom, hogy szintén az elmúlt 2-3 évben én most nem néztem ilyet, de tudom, hogy ez néhány évvel ezelőtt egy fontos hír volt. Folyamatosan Európa, különösen Közép-Európa országaiban mi ott vagyunk a termékeinkkel, elsősorban a szalámival, elsősorban a téli szalámival, ez igaz.
Ez
egyébként a magyar húsiparra is jellemző, hogy a szárazáru az, amivel érdemben versenyezni tud a külpiacokon, de egyébként tőkehúst is adunk el nagy mennyiségben külföldre, elsősorban a környező országokban, Romániában, Horvátországban, Olaszországban. Tehát részesei vagyunk a nagy európai hús mozgásnak. Nagyon érdekes, hogy tőkehús oldalon Magyarország évek óta körülbelül ugyanolyan mennyiséget exportál, mint amennyit importál. Tehát van egy ilyen mozgás, ami egyszerűen része vagy ennek a nagy mozgolódó egésznek, igen, és nem tudod kivonni magad alól. Fontos, tehát a Bonafarm egészének életében fontos az export, a tejtermelésben és a hústermelésben is 20-30% közötti piaci részesedése van az exportnak a végtermékek vonatkozásában, eltérő egyes termékpályákon, és hát egyébként a Bonafarm célja az, hogy a legnagyobb fejlődést a következő évek során az exportpiacokon érje. Ott látunk fejlődési lehetőséget, és ez igaz a PIK-re is.
Nagyon szépen köszönöm, ez volt az Ipar Hangjai Podcast legfrissebb, legújabb epizódja. Nagyon szépen köszönöm Éder Tamásnak, a Bonafarm ZRT válti kapcsolatok és kommunikációs igazgatójának, hogy ennyi mindenről beszélt. Szerintem jó étvágyat csináltunk valamiféle húsételhez. Előbb-utóbb a hús marad. Nagyon szépen köszönöm, hogy
itt voltak. Én is köszönöm szépen.
A nézőket arra biztatom, hogy az elmúlt epizódokat is nézzék vissza, kísérjék figyelemmel a következő adásokat, és köszönöm szépen.